Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és nagy öröm itt lenni közöttetek. Köszönjük a meghívást. Lajos kért, hogy mondjak pár szót a közösségünkről az ige előtt. Hát Szombathely egy hasonló város, mint Székesfehérvár, egy picit azért kisebb, olyan 80 ezer fős város, és nagyon sokáig nem volt itt baptista gyülekezet. Tulajdonképpen 1997-98-ba érkeztek oda az első baptisták, és akkor hát született meg a mi közösségünk. Úgy 99-től körülbelül 2009-ig Révész Árpád volt a gyülekezetnek a lelkipásztora, és ez idő alatt növekedett meg a gyülekezet olyan 40 főre körülbelül. Jelenleg most 55 fős a közösségünk, van 40 gyermekünk, és olyan 30-35 testvér, akik érdeklődnek, még a megtérés előtt vannak, vagy még gondolkoznak, hogy hozzánk akarnak járni. Úgyhogy körülbelül 130 fő most az összlétszám, hogyha mindenkit beleszámítunk. Hát én 3 éve vagyok ebben a gyülekezetben, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat itt közöttetek, most mondom a szombathelyeknek, de tudják. És úgy szoktam mondani, ez a gyülekezet egy gyógygyülekezet, úgyhogy ha valaki gyógyulni vágyik, akkor várjuk szeretettel. De hát azt gondolom, hogy minden gyülekezetnek valahol ez kell, hogy legyen a fő hát jellemzője, hogy akik oda akarnak jönni az Úrhoz, és változni akarnak, gyógyulni akarnak, akkor ez az a hely. Hát így röviden ennyit szeretnék mondani a közösségünkről, hogy mégis el tudjatok bennünket helyezni, hogy kik is vagyunk, mik is vagyunk. Körülbelül most a gyülekezetnek úgy a bő egyharmada tudott eljönni, úgyhogy így érkeztünk most hozzátok. Szeretném most kinyitni Isten igéjét. Kérlek benneteket, hogy a Sámuel első könyvénél nyissátok ki a Bibliátokat. Az Ószövetségben a 291. oldalon 1 Sámuel 21.11-től fogom olvasni Isten igéjét, és az Úr igéje iránti tiszteletből kérek mindenkit, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg az igét. Tehát 1 Sámuel 21.11-től olvasom. Dávid még azon a napon elindult, elmenekült Saul elől, és Ákishoz, Gát királyához ment. Ákisnak ezt mondták udvari emberei, hiszen ez Dávid, az ország királya. Róla énekelték a körtáncban, megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Amikor Dávidnak tudomására jutott ez a beszéd, félni kezdett nagyon Ákistól, Gát királyától. És félkegyelműnek tettette magát előttük, eszelősként viselkedett közöttük. Firkált az ajtószárnyakra, nyálát pedig a szakállára csurgatta. Ekkor ezt mondta Ákis az udvari embereknek. Hát nem látjátok, hogy ez az ember bolond? Minek hoztátok ide? Nincs itt elég bolond? Ide hoztátok még ezt is, hogy a bolondját járja előttem. Egy ilyen kerüljön a házamba. Elment azért onnan Dávid, és az Adulán barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei, és apjának egész rokonsága elmentek hozzá, hozzágyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Ő pedig a vezérükké lett, mintegy 400-an voltak vele. Urunk, hálát adunk a Te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, a Te igédre szeretnénk alapozni az életünket, és most megnyitjuk a mi szívünket, és várjuk, kutatjuk, keressük, hogy mit akarsz szólni ma hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretnék egy kérdést föltenni, és most kérném, hogy a szombathelyi tesók ne válaszoljanak, hogy szerintetek a hálaadás az a múltról, a jelenről, vagy a jövőről szól? A múltról, a jelenről, vagy a jövőről szól a hálaadás? Ugye azt hallom így, hogy mindegyikről, ugye? Pedig elsőre talán úgy, ha hirtelen akarnak, akkor az van, hát az a múltról szól, hiszen hálát adunk valamért, ami a múltban történt. De ez nem igaz, Már az igaz, hogy hálát adunk azért, hogy valami jó történt, de hogy nem igaz az, hogy a múltról szólna a háladás. Hiszen a múltban történt valami, azért mi most, a jelenben, a mában hálát adunk. Hálát adni nem nagyon lehet keserű szívvel, de a jövőről is szól, mert azt mondom, hogy aki ma hálás az Úrnak, és aki ma igazán hálát tud adni az Úrnak, annak van jó reménysége. Hát erről szeretnék ma beszélni, hogy a hálaadás az összefügg a reménységgel. Hogyha valakinek hálás a szíve, akkor kell, hogy legyen valami nagyon jó reménysége a jövőre tekintve. Fog nekem most valaki segíteni egy kivetítésben. Szeretnék kivetíteni egy közvéleménykutatásnak egy pár gondolatát. Először a nulladik képet kérem. Megvárjuk. Találtam az interneten Székesfehérvárral kapcsolatban egy kis felmérést. Ha megnézitek, 2011-re vonatkozó lakossági várakozások, hát ez ugye 2010-ben történt Fehérváron, és néhány táblázatot fogok mutatni, hogy hogyan is gondolkoztatok ti 2010-ben. Nézzük meg a következő képet. Ugye az volt a kérdés, hogy mennyire elégedett ön azzal, ahogy mennek a dolgok, hát egyrészt Magyarországon, másrészt pedig Székesfehérváron. Hát, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Magyarországon levő dolgokkal kevésbé voltatok elégedettek. Úgy is mondhatnám, hogy az 52% az inkább nem, meg 19% az egyáltalán nem, és volt 24%, akik azt mondták, hogy inkább igen. Hát olyan, azt mondja, teljesen elégedett kategória, talán a baptista gyülekezet belefér abba a kis sávba, de a többiek nem nagyon. Viszont érdekes, hogyha megnézzük, hogy a székesfehérvári dolgokkal sokkal elégedettebbek voltatok, hiszen ott látjuk, hogy 42% mondta, hogy inkább igen, és hát lényegesen kevesebben mondták, hogy inkább nem. Úgyhogy úgy néz ki, hogy egy nagyon klassz városba laktok, és egy jó itt élni. Biztos tudjátok ezt mondani. Úgy is mondhatnám, hogy talán ezek az emberek, akik ezt a felmérést készítették, úgymond hálásak voltak. Hálásak voltak, hogy itt lehetnek. De volt még egy másik kérdés is, de mielőtt még tovább megyünk, még ennek a következő képet kérem, mert kicsit kibontva is lehet látni, hogy hogy volt például a férfi-női megoszlásban. Hát itt azt látjuk, hogy úgy néz ki, hogy a férfiak elégedettebbek voltak a magyarországi dolgokkal, úgy nagy átlagban. Illetve talán az idősebbek elégedettebbek voltak. A székesfehérvári dolgokban úgy nagyjából egyformán gondolkozott mindenki. Kérném a következő képet. Itt egy egészen más kérdés van föltéve. Ön szerint 2011-ben várhatóan hogyan alakul az ország helyzete, Székesfehérvár helyzete, vagy pedig a személyes helyzete? Úgy néz ki, hogy az ország helyzete és a Székesfehérvár helyzete az úgy nagyjából rímel arra, hogy mit gondolnak az emberek a Fehérváron való életről. Azt mondják, hogy például a Fehérvár tekintetében egy 41% mondja, hogy inkább javulni fog majd a helyzet. Van itt viszont egy valahogy furcsa, nem ide illő dolog is. Hogyha ugyanezek az emberek, hogyha a személyes helyzetüket kérdezték, akkor nézzük meg, hogy 18% mondta csak, hogy inkább javul, és hát egy elég nagy szám, 50% mondta azt, hogy inkább rosszabb lesz. Tehát a Fehérváron amúgy jól fognak menni a dolgok, na de hát az én helyzetem az valószínű rosszabbra fog sikeredni. Hogyha megnézzük ezt a két kérdést, az előző kérdés az pont a hálaadásról szólt, arról, hogy hát milyen itt lenni, és hogy jó, meg minden rendben van, de ez az utolsó kérdés, hogy hogyan fog alakulni 2011-ben az én személyes helyzetem, ez már a reménységről szól. Hogy milyen reménységed van. Lehet, hogy azt mondod, hogy jó reménysége van ennek az országnak, de nekem nincsen jó reménységem. Hát, hogyha még egyet lépünk, akkor itt is látjuk a megosztást, azt látjuk, hogy a személyes helyzet tekintetében is elég nagy különbség volt például a férfiak és nők között, hogy itt ugye az átlagot mutatja, hogy talán azt mondhatjuk, hogy a nőknek általában egy rosszabb reménységgel néztek. Hát ebben nem akarok belemenni, hogy ennek mi lehet az oka, de azt szeretném mindenképp mondani, hogy valamit hibázik. valamit hibázik, hogyha Isten országában élünk, akkor való ez így nem klappol, nem működhet. Hogyha az Úrral járunk, akkor való a hálódásunk, és a mi reménységünk az együtt mozog. Köszönöm szépen a kivetítést. Van egy kérdésem, hogy ti hogy vagytok ma? Ugye, itt látom a hálaadó asztalt, minden szépen el van készítve. Mi van a szívetekben? Mi van a szívünkben? Úgy is kérdezhetném, hogy hogyan készültünk erre a napra. Ilyenkor, amikor hálaadó napra jövünk, akkor mindig van fóruma annak, hogy elmondjuk a hálánkat majd egy imádságban, egy bizonyságtételben, hogy mennyi hálát tudtál összeszedni a mai napra. Mennyi hálaadás van a tarsolyodban, ahogy ide megérkeztél. Ez egy dolog. Mindenki maga tudja a választ, hogy hogyan jöttél. Bizony van, amikor az ember úgy van, hogy úgy elsőre eszébe se jutnak dolgok, hanem úgy kutatni kell. Aztán van, amikor az van, hogy például mondjuk egy 3 hónapos házasnál, hogy hát az élet az csodálatos. És könnyű hálát adni. Nekünk a múlt héten volt éppen egy igehirdetés, a pápai lelkipásztor tanított a hálaadásról, és mondta, hogy van hálaérzet, meg van hálatudat. Ugye a hálaérzet az, amikor valóban éppen érezzük, és úgy minden jól megy, a hálatudat az, amikor nem biztos, hogy érezzük, vagy érezhetjük is, de a tudatunkban van, hogy igen, mi hálásak vagyunk az Úrnak. És ő azt mondta, hogy az igében, ahogy megvizsgálta, legtöbbször a hálatudatról szól Isten igéje, tehát nem gond az, hogyha valakinek úgy kell jönni, hogy igen, végig kell gondolnom, hogy miért is vagyok hálás az Úrnak. És jók voltak az énekek, a dicséret, amikor oda vitt bennünket egy ének az Úr jelenlétében, hogy igen, mennyi dolog van, amért hálás lehetek. De amikor megérkezünk az imaházba, megérkezünk Istennek a helyére, akkor azért lehet, hogy a szívünkben van más is. Amikor a jövőre tekintünk, akkor bizony, ha őszinték vagyunk magunkhoz, azért van néhány olyan dolog, ami úgy mondtuk, hogy szorongással tölt el bennünket. Nem tudom, hogy van-e a szívetekben olyan, hogy előre tekintetek, és azért, fú, de jó lenne, már túl lennék azon. Vagy de jó lenne, már tudnám, hogy az hogy fog alakulni. Hogy mennyi szorongással van tele a szíved? Ez a másik kérdésem, tehát, hogy mennyi hálódással jöttél, és hogy mennyi szorongás van a te szívedben. És hogyha ott van ez a kettő, akkor úgy is mondhatnám, hogy na ebből aztán most mi jön ki? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Hogy ott vannak a hálaadások, ott vannak a szorongások benned a jövővel kapcsolatban, hogy mi jellemzi most a te lelki állapotodat? Ma arról lesz szó, hogy a hálaadás és a reménység az nagyon-nagyon szorosan összefügg. És amikor valakinek hála van a szívében, akkor ez azt jelenti, hogy jó reménysége is van a szívében. Szeretnék az 52-es Zsoltárból két igeverset felolvasni, ami tulajdonképpen kifejezni nagyjából, amiről ma beszélni szeretnék, és amiről ma szó lesz, az 52-es Zsoltár 10.-11. verse. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Tudod ezt mondani, hogy én olyan vagyok, mint egy viruló olajfa. Most nem nagyképűsködnünk kell, hanem tényleg érzed ezt, hogy Isten így tekint rád? És utána itt van, nézzétek a 11. vers. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Ugye ez a hála. Mert tudod, hogy Isten munkálkodik a múltban, most is. És azt mondja, hogy nevedben reménykedem, mert te jó vagy a híveidhez. Nevedben reménykedem, mert te jó vagy a híveidhez. Ez a két mondat, hogy hálát adok, mert te munkálkodsz, és nevedben reménykedem, mert te jó vagy, ez kifejezi azt, hogy igenis a hálaadás és a reménység az összetartozik, az szorosan összetartozik. És ez egy csodálatos dolog az Úrnak az országában. Hát, amit felolvastunk az alapigének, Dávidnak ez a története, ez nem valami szívderítő történet. Mondhatnánk, hogy nem a legszebb részei Dávid életének, amikor úgymond bolondnak kellett magát tettetni. És egy csodálatos dolog, hogy Dávid nagyon sok zsoltárt írt fiatal korában, és van egy zsoltár, amit pont ekkor írt, amikor mindezt átélte. És szeretném, ha megnéznénk egy kicsit Dávidnak a lelkét, a lelkületét, az üzenetét, hogy amikor ebben a helyzetben volt, mit is írt tőle, Mi játszódott le benne? Ez a 34. Zsoltár, ezen szeretnék kicsit végigmenni, hogy megértsük jobban azt a történetet, amit felolvastunk, hogy mi zajlódott le Dávidnak az életébe. Egyébként ez a Zsoltár, ez a 34. Zsoltár egy akrosztikon, ami azt jelenti, hogy minden egyes vers az ABC egy betűjével kezdődik, mégpedig sorban a Héber ABC-nek a betűjével, de van benne egy hiba, most csak időzelben mondtam, hogy Istenében nincsen hiba, még akkor is, hogyha mi esetleg azt mondjuk, hogy nem értünk most valamit, hogy a legutolsó vers, az a 23-as vers, az nem illik bele ebbe az akosztikumba. És ez azért történt, mert a 6-os, 7-es között kimaradt egy betű. Biztosan van ennek valami nagyon nagy üzenete. Azt gondolom, hogy talán az utolsó vers, az egy különösen hangsúlyossá válik ettől. De majd, ha oda jutunk, akkor meg fogjuk ezt nézni. Nézzük meg akkor ezt a Zsoltárt, nézzük meg, hogy mi is zajlódott le Dávidnak az életébe. Ugye a 34. Zsoltár első verse így szól, Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abimeleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Tehát akkor játszódik ez a Zsoltár, amikor Dávid ebben a furcsa helyzetében van. Hát, nem tudom, el tudjuk-e képzelni ezt a szituációt, hogy lehet, hogy távolról nézve olyan semlegesnek tűnik, de azért, hát nem lehet jó dolog, nem úgy eszelősnek tettetni magamat, azért, hogy megmeneküljek, a szakállamon csorgatom le a nyálamat, úgy néznek rám, hogy ki ez az őrült, meg elkergetnek onnan. És valami ilyesmi helyzetben volt Dávid, és a következőt írja. 34. Zsoltár második versében. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri a szám. Azt mondja Dávid, miután hogy ebből a helyzetből megszabadult, visszatekint, azt mondja, hú, hát az Úr az valami fantasztikus, csodálatos, tele van az én szám az ő dicséretével. Úgy érte meg ezt a dolgot, nem keserűség volt benne, nem azt mondta, hogy soha vissza se emlékezzek erre, hanem azt mondta, hogy fú, az Úr micsoda nagy, megszabadított engem ebből. Aztán azt is folytatja, hogy az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Dávid itt úgy látszik, hogy az alázatosakkal azonosítja magát. Azt mondja, hogy az, amit átélt, úgy emlékszik vissza, hogy ott bizony alázatba kellett lenni. És hát nem tudom, hogy mennyire volt ez nehéz neki, de így visszamenőleg azt mondja, hogy igen. Igen, az alázatosak azok örülnek, akik megaláztatnak egy helyzetben, de tudnak Istenre tekinteni, és nem úgy élik ezt meg, hogy összenyomorodnak, hanem kijönnek belőle, azt mondja, azok dicsekednek és örülnek. Hát nemrégiben hasonló dolgokat értem át, ugye imaház vásárlásban vagyunk, és nem sokára lesz az imaház avató ünnepségünk, és hát Szombathelyen nem vagyunk még azért annyira respektálva, mint baptista gyülekezet, hanem úgy kezdünk behatolni egyáltalán a városnak az életébe, és hát bementem a polgármester úrhoz, hogy meghívjam őt erre az ünnepségre, és bizony azt éltem át, hogy hát ilyen nagyjából így voltam ott, hogy hát ki ez az ember, fogadott, hogy na jó, hát meghallgatja, nem volt jó érzés. Nem volt jó érzés úgy ott lenni, hogy láttam, hogy tulajdonképpen csak nyűként jelentem ott meg az ő életébe, és bizony hamar le is passzolt engem, és valahogy azzal jöttem ki, hogy ilyen rossz érzés volt bennem, hogy hogy hát ez egy nyomorúságos időszak volt ott, amikor nem szeretem ezt. De aztán, ahogy imádkoztam és kezdtem az Úrra tekinteni, valahogy az volt a szívemben, hogy olyan jó nekem, hogy én nem olyan vagyok, mint az a polgármester, hogy én nem egy olyan dologba utazok, és nem 4 évbe gondolkozok, hanem hogy én az Úrhoz tartozhatom. És tudjátok, a lelkemet Isten fölemelte, és bár megaláztatásnak éreztem azt a helyzetet, de mégsem az volt. És tudom mondani, hogy olyan jó alázatban lenni, olyan jó úgy élni, hogy nem büszke vagyok, nem az vagyok, hogy na én vagyok itt a valaki, hanem tudom, hogy Istenhez tartozok, és Istennek értékes az én életem. Azt mondja Dávid, hogy az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Aztán tovább megy, és úgy folytatja, hogy hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Dávid ebben a helyzetben, amikor kijött, azt mondta, hogy hát fölhívja a többieket is, hogy gyertek, dicsérjük az Istent. Gyertek, dicsérjük az Istent. Mert az Úr jó. Bátorít mindenkit, másokat is akar belevinni ebbe a dicséretbe. Aztán leírja, hogy miért is hálás ő. Azt mondja, az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Bizony Dávid rettegett. Azt olvastuk, hogy félt. Amikor oda ment, nem csoda, hiszen egy olyan helyre ment, ahol Góliát lakott annak idején, és hát ha valaki visszaemlékezett, akkor lehet, hogy Dávid nem volt annyira kívánatos személy azon a területen. Egyébként 20 éves volt, amikor ott volt, egy felkent király volt, akkor, amikor Dávid ott volt, és nem volt neki egy nehéz, vagy egy könnyű helyzet. Aztán tovább is kellett menekülnie abból a helyzetből, és hogyha most egy picit oda visszalapozunk, akkor azt látjuk, hogy Dávid ugye elment onnan, elmenekült onnan, és amikor meghallották a testvére, apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Nem tudom, hogy örülnétek-e neki, ha egész rokonságotok megjelenne most nálatok, tehát nem ide tartozik ez a kérdés, de ugye ott sokan megjelentek nála, és aztán még azt is olvassuk, hogy mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Most azt kérdezem, hogy örülnénk neki, hogyha hirtelen a közösségünkben megjelennének ezek az elnyomott, eladósodott, elkeseredett emberek. Dávid olyan állapotban volt, hogy ezek az emberek odajöttek hozzá, és azt olvassuk Isten igében, hogy vezérükké lett. Vezérükké lett. Hogyha Dávid arra tekintett volna, hogy hát ő egy felkent király, és hogy hova jutott, hogy őrültnek kell magát tekinteni, hogy mi van itt, akkor azt mondaná, hogy lehet, hogy valami tévedés van itt. Lehet, hogy mégse én vagyok a király. Lehet, hogy nem én valami rossz helyen vagyok. De Dávid egészen biztos volt benne, amikor Sámuel előtt királlyá kentett, tudta, hogy mi az ő reménysége. Jó reménysége volt Dávidnak. És így úgy néz ki, hogy Dávidnak az életét átjárt ez a reménység, a jövőbe vetett reménység, és odajöttek hozzá ezek az elnyomott, elkeseredett emberek, és ő azt mondja, hogy mint egy vezérükké lett. Hogy ilyen dolgot élt át Dávid ebben a helyzetben. Azt mondja, hogy az Úrhoz folyamodtam, meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy emberi dolgok is vannak az életünkben, hiszen talán mondhatja valaki, hogy hát Dávid miért ment egyáltalán oda, meg nem lehetett volna valahogy dicsőségesebben megmenekülni ebből a helyzetből, mint hogy a szomszéd király előtt eszelősnek tekinti magát. De Dávid azt mondja, hogy az Úr mentette őt meg. Dávid azt mondja, hogy bár ő ott megtett mindent, ami tőle tellett, de az Úr mentette őt meg, és úgy élt át, és arról beszél, hogy igen, az Úr kimentett engem. És azt mondja végül, amit érez a szívében, hogy örömre derülnek, kik rád tekintenek, nem pirul az arcuk. Valami ilyesmit értem át, amikor ott voltam bent, akkor úgy érztem, hogy nem tudom máshogy mondani, mint hogy égek ott az Úrért. Nem szeretem az ünnepi alkalmakat, meg nem szeretem ezeket a reprezentatív dolgokat, sokkal jobban szeretek az Úrral lenni, és természetesen lenni, de be kell menni oda, és akkor az ember még ráadásul átélő, hogy nem is várják, és aztán kimegyek az Istennek a jelenlétébe, és azt érzem, hogy örömre derül az én szívem, és nem pirul az arcom, mert tudom, hogy én sokkal nagyobbhoz tartozom. És talán a ti életetekben is vannak ilyen helyzetek, amikor átélitek ezt a nyomorúságot, de mindig figyeljetek oda, hogy Dávid ebben a helyzetében, amikor a legnyomorultabb volt, akkor is ezt élt át az ő szívében, mert Isten kihozta őt. Utána folytatja is a Zsoltárt, és részletesen beszél arról, hogy mi játszódott le a szívébe. A 7. versnél tartunk. Azt mondja, kiáltott a nyomorult, az Úr meghallgatta, és minden bajból kiszabadította. Hát, mit jelent kiáltani az Úrhoz? Mit jelent kiáltani az Úrhoz? Ezt nem lehet nagyon elmondani. Azt jelenti, hogy a reménységedet belevetted az Úrba, és nem adott föl. És azt is mondja ez a történet, hogy nem szabad föladni. Dávid ott volt ebben a nyomorúságban, és tudta, hogy senki máshoz nem szólhat. Csak az ő Istenéhez. Azt mondja, kiáltottam az Úrhoz, és meghallgatott, kiszabadított. Aztán azt is átélte, hogy az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Hiszitek ezt? Hiszitek ezt, hogy az Úr angyala őrt áll mellettetek, és megment benneteket? Hogy bármiben vagytok, vagy bármi van előttetek, tudjátok, hogy az Úr angyala őrt áll, és megment benneteket. Nagyon rímel erre nekem az 1 Péter 1.5-be egy igevers, amit meg az Új Szövetségben ugyanez van megfogalmazva. Azt mondja egy Péter, hogy titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Hiszitek ezt, hogy titeket Isten hatalma őriz az üdvösségre? Ha bármi van előttünk, bármire tekintünk és szorongással telel, akár valaki azon gondolkozik, hogy lesz-e nyugdíja, vagy holnap tud-e valamiből élni, olvassuk el, azt mondja Isten igéje, hogy az Isten hatalma őriz bennünket az üdvösségre. Dávid ezt élte át, hogy az Úr angyala ott van és őrzi őt. Mostanában többször említettem a közösségünkben egy színi előadást, és most annyira bennem van az élmény, amit ott átéltem, hogy most se tudom megállni, hogy ne mondjak egy részletet belőle, majd nálunk december 1-én elő is lesz adva. Ez Corrie ten Boom-nak az életéből van, talán többen ismerik közöttetek is a Menedék című könyvet, és ennek van egy monodrámás előadása, és abban volt egy helyzet, amikor már az internáló táborban van a Corrie az ő húgával, és próbálják becsempészni a Bibliát, vagy annak egy részét, illetve egy pulóvert az ő húgának, mert már nagyon beteg volt, és azt mondja, hogy berakta ide valahogy a köpeny alá a hasába, hát úgy nézett ki, mint valami, tehát nem is emberi formának nézett ki, azt mondta, ez tuti le fog bukni. Mindenkit átmotoztak, és ő neki meg azt mondták, hogy na Duci, menjél tovább. És azt mondta, hogy jó az Úr. Lehet, hogy megaláztatásnak vette volna, de hogy Isten megengedte, hogy bevigyék oda. Isten vigyázott rájuk. És persze tudjuk azt, hogy jó az Úr, az nem mindig azt jelenti, hogy minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk. Még azt is lehet, hogy nagyon nagy mélységekben vagyunk. És ők ott, amit átéltek, az azt lehet mondani, hogy talán amit ember át tud élni, nem nagyon van annál rosszabb. De mégis megtapasztalták ugyanazt, mint Dávid, hogy ő ott volt őrültként, és tettette magát, és ott megalázták őt, elzavarták, és azt vette észre, hogy az Úr szereti őt. És ez a Corrie is azt írja le, hogy a húga mindig arra mutatott rá, hogy figyelj, de jó az Úr, hogy ezt megengedte. És még tudnék volna sokat mesélni erről az előadásról, hogy mik vannak, de javaslom, aki nem olvasta, még olvassátok el, meg esetleg Lajos, ha eljön és megnézi nálunk ezt az előadást, ha itt vagy Lajos, ne látolak, akkor lehet, hogy ő is el fogja hozni majd hozzátok, de ez most egy másik téma. Dávid azt tapasztalta, azt érezte az ő szívébe, hogy az Úr angyala őrt áll mellette. És azt mondja, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Azt mondja, hogy ő érezte és látta ebben a helyzetben, hogy jó az Úr, boldog az, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Azt mondja Dávid, hogy a mi részünk azt, hogy féljük az Urat, hogy szeretjük őt, és az Úrnak a része pedig az, hogy ő megtart bennünket. Idáig van a Zsoltárnak az a része, amikor úgy beszámol Dávid, úgy Zsoltárba önti az ő boldogságát és az ő átélését. De itt történik valami. A 12. 13. versben úgy látjuk, hogy Dávidnak van egy üzenete mindazok számára, akik olvassák ezt a Zsoltárt, mindazok számára, akik a hálaadás és a reménység között vannak valahol, hogy a múltban sok hálaadás van, de előre tekintve néha nehéz reménykedni, mert sok szorongó dolog van. Azt mondja, jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Dávid tanítani akar nekünk valamit. Azt mondja, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni. Hát ez egy költői kérdés. Nem tudom, van itt valaki, aki nem szeretne jó napokat látni? Lehet, hogy néha el tudunk jutni ide. Azt mondom, amikor egy kicsit depresszióba esünk, akkor lehet, hogy eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy én már nem szeretnék, én nekem már nincsen reménységem. De szeretném mondani, hogy Dávid itt ezt egy költői kérdésnek teszi föl, és ő azt gondolja, az a természetes, és azt gondolja, hogy egy hívő embernél nem hagyhatjuk magunkat ebbe az állapotba. Azt szeretném mondani neked, hogy ha picit is megfordult benned ez a gondolat, hogy már nekem mindegy, akkor engedd el ezt a gondolatot. Ez olyan, hogy a gondolatainkat nem tudjuk szabályozni. Az nem bűn, hogyha valakinek egyszer egy ilyen gondolat bejön az életébe, hogy ő már föl akarja adni. De az nem helyes Isten előtt, hogy azt mondjad, hogy ennek utat engedsz. Hanem, hogyha vissza tudsz tekinteni, és tudod mondani, hogy az Úr jó volt hozzád, és hálaadás van a szívedbe, akkor engedjed azt, hogy reménység is legyen a te szívedbe. Dávid azt mondja, hogy nincs olyan ember, akinek nem tetszik az élet, az igazi élet, és aki ne szeretne jó lapot látni. És utána mond nekünk néhány dolgot, és miről is beszél? Ha megnézzük, a jövőről beszél Dávid. Ami nem is a hálaadásról, azt elmondta, hogy mennyire hálás, de most a jövőről fog beszélni. Azt mondja, hogy őt ez az egész történet arra tanította meg, hogy a jövőben lehet neki egy igazi jó reménysége. Amikor a reménységről beszélünk, akkor az nem, a bibliai reménység az nem valamiféle ilyen bizonytalan, óvatos várása annak, hogy hát ha jó lesz, hanem a bibliai reménység, az Istenbe való reménység, az a jónak egy biztos várása. És azt mondja Dávid, hogy ő erről a jövőről szeretne beszélni nekünk. Nagyon különböző helyzetben lehetünk most itt. Gondolom, különböző anyagi helyzetbe, különböző lelki állapotba, különböző múltunkkal, és talán különböző várakozásokkal vagyunk. De Isten igének van egy üzenete, ami egyformává tesz bennünket valamiben. Mégpedig a jövőt illetően tesz bennünket egyformává. Úgy mondhatnám, hogy az életed attól függ, hogy meghallod-e Isten hangját, és követed-e őt. Lehetsz most a legjobb állapotban, ha elengeded Istennek a hangját a füled mellett, és nem követed őt, akkor kerülhetsz nagyon nyomorult helyzetbe. És lehetsz nagyon rossz állapotban, de ha meghallod Isten hangját, és követni fogod őt, akkor jó reménységed van. És szeretném azt mondani, hogy Dávid erről beszél, hogy bárhogyan vagy most itt, tekints a reménységgel a jövőre. Hallgasd meg Isten hangját, mert igazi jó reménységed lehet, és ettől függ a te életed. Ugye a hála az a múltban gyökerezik, a remény az a jövőbe vetett hitünk, de a hálának és a reménynek az összeködése most van. És nem lehetséges az, hogy azt mondod, hogy de nagyon hálás vagy az Úrnak, és igen, neked nagy reménységed van az üdvösségbe, de most tragikusan vagy, és nem is akarsz ebből kijönni, mert már nincs, ebből nincsen, majd csak a halál fog téged elválasztani. A hálát és a reményt, a Krisztusban a reményt, azt összeködi a mában az a hozzáállás, ahogy te hallgatod Istennek az igéjét. Két témáról beszél itt Dávid, amit meg akar nekünk tanítani. Az egyik, hogy mit tesz az Úr, hogy mit tesz az Úr a mi életünkben, és mi velünk, és a másik pedig az, hogy mit tegyünk mi. Nézzük meg először azt a néhány gondolatot, hogy mit mond Dávid, hogy hogy érte meg ő ezt a helyzetet, hogy mit cselekszik az Úr. A 16-os verstől olvasom. Azt mondja Dávid, az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Azt mondja Dávid, hogy az Úr szeme látja az igazakat, és meghallja kiáltásukat az ő füle. Ő ezt élte át. Pedig mondhatnánk, hogy hát talán ott abban a nyomorult helyzetben, amikor eszelősnek kellett tettetni magát, talán gondolta, hogy az Isten már megfeledkezett róla. De Dávid tudta, hogy az Úr látja őt. És meg nem tudom megállni abból a kis színdarabból, mondjak egy pontot, amikor megérkeztek az internálótáborba, és már minden rettenetes volt, és még bolhák is voltak, és azt mondta Kori, hogy hát ő már ezért nem tud hálát adni a bolhákért. És azt mondta a húga, hogy figyelj, adjunk hálát a bolhákért is, hát Isten azt mondta, mindenért hálát kell adni. És utána kiderült később, hogy azért voltak ott a bolhák, hogy oda nem merjenek bemenni az őrök, és ott bibliaórákat tartassanak. Az Úr szeme látja, és nem tudhatod, hogy Nem tudhatod, hogy most miért van ez, vagy mi hogyan van. Azt mondja tehát Dávid, hogy amit ő megtanult, hogy az Úr szeme látja az igazokat, füle meghallja a kiáltásukat. Aztán mond még valamit a 17. versben. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kirtja a földről. Hát ez egy nyomorúságos dolog, hogyha valakire az Isten meghalasszik, hogyha valaki ellen az Isten fordul. És talán inkább azt mondhatnánk, hogy ha ebbe belegondolunk, akkor inkább egy sajnálat, inkább egy aggodalom kerül a szívünkbe az ellenségeink felé. És nem az fog erőt venni rajtunk, hogy mérgesek vagyunk, hanem sajnáljuk inkább azt az embert. De azért számunkra is egy figyelmeztetés, hogy az Úr a gonosztevők ellen fordul, hogy mi legyünk távol, ahogy az első Zsoltár mondja, hogy ne üljünk rá csúfolódók székére, ne tegyünk semmi ilyesmit. Mert az Úr bizony előbb-utóbb a gonosztevők ellen fordul. És aztán mond még valamit Istenről, Dávid, akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Hát, kellene több a jövőt tekintve, a reménységünket tekintve, hogy amikor tudjuk, hogy majd megyünk az Úr Jézushoz az üdvösségbe, de azt az utat is úgy élhetjük, hogyha az Úrhoz kiáltunk, ő meghallgat, és ki fog menteni minden bajból. Nem olyan formában fog kimenteni, ahogy éppen mi nekünk tetszik, de ki fog menteni. Nem fogunk elpusztulni. Csodálatos Istenünk van, azt mondja Dávid, ő ezt élte át. És aztán beszél arról is, hogy még ezelőtt, hogy mi az, amit mi tehetünk. Hogyha most jó reménységgel szeretnénk lenni a jövőnk felé, akkor mit tegyünk mi? 14. vers. Mondja, vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot. Isten igének ez egy nagyon komoly tanítása, és úgy látszik, itt is Dávid azt mondja, valahogy ez eszébe jutott, azt mondja, hogy vigyázz, hogy a nyelved ne szóljon rosszat, ajkad ne beszéljen csalárdságot. Ha a jövőt tekinted, és jó reménységgel akarsz lenni, akkor Isten azt mondja, hogy ő fog rajtad segíteni, ő ki fog téged hozni mindenből, de őrizd meg a te szívedet, a te nyelvedet, és ne beszélj, vigyázz a szádra, ne beszélj olyan dolgokat, amik nem igazak. Azt mondja, hagyd fel a rosszal, cselekedj jót. Azt mondja, hogy a cselekedeteidben próbáld meg, ami tőled telik. Nem tudsz nagy dolgokat tenni, de ott lehet benned ez az indulat. És végül azt mondja, törekedj a békességre, és kövesd azt. Törekedj a békességre, és kövesd azt. Olyan csodálatos egy közösség, ahol ezek megvalósulnak. Ez a három dolog. Hogy tudom, hogy úgy mehetek be a közösségbe, hogy senki nem beszél rólam rosszat. Sem előttem, sem utánam, sem közben. Tudom, hogy úgy mehetek oda, hogy szeretnek engem. Csodálatos egy ilyen közösség. Csodálatos egy közösség, ahol úgy mehetek be, hogy tudom, hogy jót akarok tenni, és mindenki jót akar tenni. Mindenki azzal érkezik, hogy ma mit tudnék valami jót tenni. És csodálatos az a közösség, ahol a békességre törekszik mindenki. Lajos egy rövid említést tett a kerületi tanácsról, milyen csúnyán hangzik, hogy kerületi tanács, de pont tegnap volt ennek a záró alkalma, most egy 4 éves ciklusnak van a vége, és hát én azt mondtam a végén, hogy ez majdnem olyan volt, mint egy ilyen gimnáziumi 4 év, ahol úgy élveztük a társaságot, jó volt összejönni, mindenki arról tett bizonyságot, hogy jó volt ide jönni, nem egy ilyen hivatalos dolog volt, és mondtam, hogy hát 5 év múlva találkozunk a érettségi találkozón. Azért, mert azt gondolom, hogy mindenki ügyelt erre, és valaki meg is fogalmazta az imádságába, hogy olyan jó volt, hogy nem voltak bántások, nem voltak olyan dolgok, amik, hogy ilyen szóváltások, vagy stb. Mindenki törekedett a békességre, és átéltük ezt a csodát. Egy piciben. Át tudjuk élni ezt egy gyülekezetben, a családunkban. Azt mondja Isten igéje, hogyha jó reménységgel akarsz lenni, ez a te részed. Az Isten az, aki a többit megteszi. És amikor az Úr szól, akkor mindig van ígéret. Mindig van ígéret. Ez egy csodálatos dolog. Nézzétek meg, hogy Isten soha nem mond úgy senkinek semmit, hogy ne ígérne valamit. Az ígérethez mindig vannak feltételek, vagy a legtöbbször, nagyon ritkán valamikor az Isten úgy ígér valamit, hogy nem mond feltételt, de most is a 19. verstől jönnek az ígéretek. Ez csodálatos. Azt mondja, közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Nem tudom, hogy hogyan vagy most itt.
De ha van ilyen a te szívedben, a te életedben, akkor ezt az igeverset zárd a te szívedbe. 34:19. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és a sebzett lelkőeket megsegíti. Mit is jelent megtört szívűnek lenni? Mit jelent sebzett lelkűnek lenni? Megint eszembe jutott egy újszövetségi, erre rímelő rész, amikor az Úr Jézus imádkozik, és a következőt mondja. Máté 11:25-ben van. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztalak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak, az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jézus ott van az Atyával kapcsolatban, és most következőt mondja. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Itt is látjuk, hogy Isten ismer bennünket, tudja, hogy sokszor meg vagyunk fáradva. És azt mondja, hogy jöjjünk mindannyian, akik meg vagyunk fáradva, mint ahogy Dávidhoz is, oda mentek az elnyomott emberek, oda mentek, akik adósságaik vannak, oda mentek a nyomorult emberek, mert érezték, hogy Dávid a reménységet közvetíti, mert az Istennel van kapcsolatban, és ha te akarod a reménységet közvetíteni a te környezetedbe, akkor az az egy lehetőséged van, hogy Istenhez kiáltasz. És Jézus azt mondja, hogy ez a megtört szívűség, ez tulajdonképpen a szelídség és az alázat. A szelídség és az alázat. Megtört szívűnek nem azt jelenti lenni, hogy reménytelen vagy. Nem azt jelenti, hogy megtört a szíved, és akkor onnantól vége. És már kivárod még, amíg elköltözöl innen, aztán majd lehet, hogy jó lesz a mennyországban. Megtört szívűnek lenni azt jelenti, hogy Isten és Jézusnak a tanításán végigmész, átéled ezeket a nehézségeket, és tudjuk azt, hogy olyan ember, aki nem ért át nehézséget, az nem tud növekedni az ő lelkében. Átéled, de ezt úgy éled át, hogy nem összetörsz alatta, nem megkeseredsz benne, hanem megtörte a te szíved, alázatossá váltál, szelíd lettél. Vannak dolgok, amik jelenbeli dolgok, hogy valaki hirtelen szól, valaki lassan szól, stb. De én sehol nem látom az igében, hogy a szelídség és az alázat az ilyen dolog lenne. Nem mondhatja senki, hogy hát én nem vagyok olyan alázatos típus. Engem így kell elfogadni. Vagy én nem vagyok szelíd. Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És amikor olvasok itt ezt a 34. Zsoltárban is, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez és a sebzett lelkőket megsegíti, akkor ne arra gondoljunk, hogy ha már minden reményünk, hogy azt akarja mondani az ige, hogy minden reményünk elveszett, és akkor majd közel van hozzánk az Úr, hanem az, hogyha nyomorúságban vagyunk, és az Úrra tekintünk, és engedjük, hogy változtassa a szívünket, akkor ott van velünk az Úr. Azt mondja, hogy legyetek szelídek, és alázatosak. Amikor azon gondolkoztam és imádkoztam, hogy mit is jelent alázatosnak lenni, mit is jelent szelídnek lenni, az Úr elém hozott még egy nagyon jól ismert ige szakaszt, mégpedig az 1 Korintus 13:4 hetet. Tudjátok, hogy ott van a szeretet himnusza. És amikor olvastam, akkor az volt bennem, hogy igen, ez egy szelíd és alázatos ember, aki ilyen. Úgy olvassuk, hogy a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Közel van az Úr a megtört szívőkhez, közel van az Úr azokhoz, akik hajlandóak az ő jelenlétében összetörni, és őrá figyelni, és elfogadni azt, amit ő akar adni nekünk. És utána jön a következő ígéret, sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Dávid nem zsákba macskát ígér a jövőre, Nem mondja, hogy ha te megtérsz, és most jó reménységed van, akkor minden tökéletes lesz. Mert sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ezt tudja mondani Isten igéje. Megőriz minden csontját, egy sem törik el közülük. Egy sem törik el közülük. Ha te a jövőre tekintesz, akkor ezzel a reménységgel legyél, hogy Isten szeret téged, hogyha te alázatban és szelítségben vagy, és átmentél nehézségeken, az csak az előnyödre válik, és Isten mindig ott lesz melletted. És utána a 23. vers jön már csak, az, amire azt mondtam, hogy nem illik bele ebbe az akrosztikomba. Talán mondhatjuk, hogy ez a végső dolog, amit mondani akar Dávid. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Az Úr megváltja szolgái életét. Ebben van, azért ebben az ígéretben van egy szó, amit azért komolyan kell vennünk. Hogy kiknek az életét váltja meg az Úr? A szolgáinak az életét. Hogyha te tudod, hogy te az Urat szolgálod, és az ő szolgálatában vagy, és akárhogyan vagy, de őt fogod szolgálni, akkor biztos lehetsz az üdvösséget, mert akkor te biztos lehetsz abban, hogy igen, ha te az Úr szolgálja vagy, akkor ő meg fog váltani téged. Az Ószövetségben is már annyi szó van erről a megváltásról, ez azt jelenti, hogy váltságdíjat fizet. Dávidon keresztül már szólt az Úr, hogy lesz egy váltságdíj. Az Ószövetségben leginkább az egyiptomi szabadulásról volt szó, de tudjuk, hogy Krisztusról van szó. Tudjuk, hogy a reménységünk vége, végső pontja a megváltás. És azt mondja, nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül a bűnei miatt. Ez egy csodálatos ígéret. Gondoljatok csak bele, hogyha csak ezt tudja mondani valaki, hogy ő tudja, hogy az ő bűneire van bocsánat. Szokták mondani, hogy a pszichológusoknak a többsége azt mondja, hogyha a bűn problémára, a bűntudat problémára megoldást tudna nyújtani a páciensnek, akkor gyógyultan távozna. Csak nincs a hatalmába a pszichológusoknak ez. És próbálnak mindenféle módon megszabadítani a bűntudattól, de nem tudnak. Próbálnak adni lehetőségeket, de igazán nem tudnak. Van egy történet, amikor egy ember már annyira depressziós lett, hogy már ki se lehetett nyitni az ablakot, mert mindig szédült, ha kinyitották, és nem tudták, hogy mi baja van, és egyszer jött valami csoda pszichológus, és meggyógyította ezt az embert. Kiderítette, hogy mi a baj. A baj az volt, hogy ő fiatal korában hozzáment egy idős asszonyhoz, akit kilökött valahol egy magaslatról, az meghalt, és így örökölte a vagyonát, és így élte úgymond boldogan az életét. De ez annyira nyomasztotta az lelkét, hogy nem volt szabad. És amikor mindez fényderült, akkor ki lehetett nyitni az ablakokat, felhúzták a redőnyöket, minden jó volt. Nem volt tériszonya. És elbúcsúzott, kifizették, és utána pár perccel múlva ez az ember kiment a folyosón, és leugrott a folyosón, és öngyilkos lett. Nem szabadította meg az öntudat, a bűntudattól. A bűntudattól egyedül Krisztus tud téged megszabadítani, és ahogy itt olvassuk, hogy nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül, hogyha megyünk hozzá, akkor minden nyomorúságodat el tudja venni az Úr. És ez is nagyon hozzá tartozik a reménységhez, mert a reménységünket legtöbbször a mi bűntudatunk veszi el. És amikor Dávid mindezt átélte és mondja ma nekünk, akkor azt látjuk, hogy ő átélte a nyomorúságot, hálát tudott adni a szabadításért, de jó reménysége volt a jövőre. És ma arról szól Isten igéje, és már közeledünk most már a végéhez az üzenetnek, arról szól, hogy Dávid élethelyzete azt mutatja meg, hogy a te hálád a reménységeddel össze kell, hogy függjön. A hálaadás és a reménység összetartozik, és szeretném újra felolvasni az 52-es Zsoltárból azt a két mondatot, hogy de én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, ugyancsak Dávid írja, ugyancsak ebben az időben, ebben az időszakban íródott ez a Zsoltár, de én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, mondja Dávid. Pedig hát hol volt ő még? Nem volt ő még király, meg azt mondja, Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz, nevedben reménykedem, mert te jó vagy. A jelent is meghatározza a hála. Ugye, ahogy mondtuk, hogy a hála és a reménység összefügg, de a jelenedet, az tulajdonképpen azt mondanám, hogy azt köti össze, hogy milyen alázattal és szelídséggel fogadod a mostani időt. Hogyha igazából Istenben elrejtve béke van a te szívedben, akkor tudsz hálás lenni, és hogyha Istenben elrejtve béke van a szívedben, akkor tudsz reménykedni. Azt mondja Isten igéje számunkra, hogy legyünk ilyenek. Az életed attól függ, hogy most hogyan tekintesz előre. Nem attól függ, hogy mi történt, azok is meghatároznak sok mindent, hanem az életed mindig attól függ, hogy hogyan tekintesz a jövőre. Hogyan, milyen reménységed van. És még egy példát szeretnék mondani, ugyancsak amikor valaki átél egy nyomorúságot, hogy mit is fogalmazott meg, ez meg Ézsaiás könyvében van, a 38. részben, a 18. verstől olvasom, amikor Ezékiás megtudta, hogy meg fog halni, és aztán az Úrhoz kiáltott, és az Úr még adott neki 15 évet, a következőt mondta. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek téged, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben, az élő csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért pengessük a lantot, életünk minden napján az Úr házában. Azt mondja itt Ezékiás, hogy csak az élő tudja magasztalni az Istent. Hogyha ott van a hála a szívedben, akkor legyen ott a jelenetben az élet. Mondj nemet arra, hogy minden olyan jövőbeli dologra, amiben szorongásod van, és amiben azt mondta, hogy ez nem fog megváltozni, ne engedj ilyet. Hanem mondd ki, hogy te bízol Istennek a szeretetében, szereted őt, és biztos vagy az ő reménységében. Biztos vagy abban, hogy ő meg fog segíteni, ahogy Ezékiás is itt átélte, hogy csak az élő, és itt most az élőn azt a nagybetűs életet mondom, nem a vegetációt, hanem azt, amikor élet van benned, akkor tudod erővel hirdetni az Urat, és akkor tudsz úgy Istenedhez menni, hogy jó reménységed van. Hát erről szerettem volna beszélni közöttetek, hogy a mi reménységünk az a hálánkban gyökerezik, de a kettő összefügg. És azt kívánom mindenkinek, hogy úgy menjünk tovább az életünkben, úgy menjünk haza, úgy menjünk be a munkahelyünkre, úgy menjünk a családunkba, hogy reménységgel van tele a szívünk, mert ahogy Dávid is a nyomorúságból nem megkeseredve jött ki, hanem továbbment, ő volt a reménységnek az ember, és odajöttek hozzá, nyomorultak, eladósodottak, és minden olyan ember, akinek szüksége volt reményre. Kérlek most benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és egy imádságot szeretnék közösen elmondani veletek, aki úgy érzi, hogy el tudja mondani ezt az imádságot, az mondja majd velem, nyissuk ki a Bibliánkat az 52. Zsoltárnál, amit most már kétszer is elolvastunk, de most újra elolvasom, most még nem mondjuk az imádságot, hanem gondoljátok végig, hogy ki tudjátok ezt mondani, kifejezi azt is szívetekben, és hogyha valaki ki tudja mondani, akkor imádkozza ezt, ha valaki azt mondja, hogy még csak egy kérés ez az Úr felé, akkor úgy is mondhatod a szívedben, Isten úgy is látja te lelkedet, hogy mondod, nem hazudsz akkor, hogyha nem teljesen érzed még ezt, de szeretnéd. Most csak elolvasom, mindenki figyelje. 52. Zsoltár 10.11. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz, nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Szoktuk szombathelyen, hogy így együtt imádkozunk, hogyha ez nem idegen senkitől, akkor kérlek benneteket, hogy most mondjuk el együtt mindenki, aki azt mondja, hogy igen, ez kifejezi az én szándékomat, azt, amit én most az Úrnak szeretnék mondani. Olvassuk most együtt. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa. Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz, nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Ámen. Ámen. Az Úr áldjon meg benneteket.